Jó, hát köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy újra közöttetek lehetek. Sok ismeretlen arc van számomra, azt jelenti, hogy vannak újak, vagy pedig nekem a tavaly év az kimaradt, tehát lehet, hogy tavaly voltak már a testvérek, csak én nem voltam tavaly, mert pont hogy jött ki a lépés. Először is két köszöntést szeretnék átadni, az egyik Viski István, atyám fiának a köszöntése, aki azért nem lehetett itt ezen a hétvégén, mert ima hete van éppen otthon, és tennap este áll a szolgálatunk, és megkért, hogy adjam át a köszöntését a gyülekezetnek, a közösségnek.
Hiányzunk neki!
Igen, 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 mindenképpen. A másik köszöntés pedig a feleségemé, akit szeretettel adok át, és az azért is mondom, mert nagyban hozzásegített a mostani előadás elkészítésében sok jó gondolattal, hozzászólással, sok minden közösen dolgoztunk, megharcoltunk meg ebben a témában, úgyhogy fizikailag nincs is itt, de az előadásban ő is benne van, úgyhogy ezért örülök, hogy így módon ő is részt vehet benne. Én vetített képes előadást készítettem, mert nekem sokkal könnyebb, hogyha látom is azt, amiről szól egy téma, tehát nekem ez nagyon nagy könnyebbség, és gondolom, hogy ha nekem könnyebbség, akkor lehet, hogy még másnak is. A vizuális világban élünk, és éppen ezért látható legvégén is, leghátul is. Hát nem tudom, hogy a jegyzetelés miatt a...
Jól látszik.
Jó, én is úgy húzódok, hogy ne legyek senkinek sem hátra, viszont én is láttam a kivetítőt. Hát ugye a házasság hete van. Gondolom, hogy ezt sokan tudják. Néhány éve megszervezik ezt már Magyarországon, és aztán ugye átjön ez hozzánk is, meg máshol is. Nagyon fontos tényleg hangsúlyozni, kiemelni azt a fő gondolatot, hogy házasságban élni jó. Hogy ezt hallják meg azok, akik házasság előtt állnak, és esetleg még nem kötelezték el magukat házasságra, hanem csak együtt élnek, vagy összeköltöztek. Hogy hadd legyen egy nagyon pozitív rekláma a házasságnak, a családnak, én ezt nagyon fontosnak látom. Úgyhogy ez lett így a vezér gondolat, hogy házasságban élni jó. Amiatt is, mert múlt héten egy gyülekezetben kellett tartanom egy előadást, szintén házas témában, és arra is készítettem, úgyhogy ez onnan még megmaradt. És akkor a mai előadásunknak a témája, amit kaptam Jánostól, elvárások a házasságban. Hát nem tudom, vannak elvárások a házasságban, testvérek, vagy akkor itt ki is amadjuk, és akkor ennyi, mert hát senki nem megy elvárással a házasságban. Mindenki tudja azt, hogy mire számíthat. Ki mondta azt, hogy Vörös Marti, már olvassuk, hogy kit belépsz, hagyj fel minden reménnyel.
Nem arra mondta.
Nem arra mondta? Nem arra mondta.
Bánt-e a pokolban.
Igen. Jó. Na. Azt gondolom, hogy mielőtt bármilyen házas témát kiveséznénk, vagy átgondolnánk közösen, mindig szükségesnek tartom, hogy a legfontosabb alapvetéseket újra átismételjük. Nem azért, minthogy ezeket nem tudnánk, viszont egyre inkább hangsúlyoznunk kell újra olyan alapvető dolgokat, amelyek számunkra evidenciák, magától értetődő dolgok, de nem biztos, hogy ezekkel mások is így vannak, és jó ezeket úgy magunkban újra átismételni, hogy ezt majd tudjuk közvetíteni és átadni másoknak. Ezt csak úgy, mint tételesen megemlítem, a házasság Istentől rendeltetett, a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége. A házasságban nincs alá és fölé rendeltség, mellérendelés van, nincs értékesebb fél. A házasságban viszont vannak szerep és feladatkörök. Ez is a Biblia által meghatározott sajátos feladatkörök. Férnek és a feleségnek. A házasságban a férfi és a nő együtt képviseli Istent, nem a férfi a teremtés koronája, és nem a férfi hivatott csak arra, hogy képviselje Istent, hanem a férfi és a nő együtt teremtetett Isten képviselőre. És hát amiről az Új Szövetségben Pál apostol beszél, hogy a keresztény házasság az nem kevesebbre hivatott, mint arra, hogy Isten és az Anyaszentegyház szeretett kapcsolatát ábrázolja ki. Tehát ez a mérce. Erről kell nekünk beszélnünk, hogy a házasságunk mennyiben valósítja meg, vagy mennyiben ábrázolja ki, mennyiben mutatja be a világnak azt a szeretet kapcsolatot, ami van Isten és az Anyaszent Egyház között, ugye, ismerjük az Efézusi levélben, felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az Anyaszent Egyházról is szólok. Tehát ez néhány általános alapvetés, tényleg csak átismétlés céljából. Jó, és akkor nézzük meg a témánkat közelebbről, és beszéljünk először arról, hogy vannak valós, jogos elvárásaink. Aztán fogunk beszélni a nem valós, irreális elvárásokról is, de először mindenképpen arról kell beszélnünk, hogy vannak jogos elvárások, és ezeket én sokkal inkább szerettem szükségletnek nevezni. Az elvárásban már eleve benne van egy kicsit a negatív felhang. Hogy elvárás, ugye az nem egy olyan pozitív töltetű szó. Ha szükségletekről beszélünk, akkor már sokkal közelebb van ehhez, és érzékeltető, hogy miről is beszélgetünk. Minden embernek vannak alapvető fiziológiai és lelki érzelmi szükségletei. Tehát az, amikor elvárom, hogy ezek a szükségletek kielégüljenek, akkor nem egy reális elvárás, mert ezek alapvetőek. Enélkül nem is tudok igazán élni. Alapvető fiziológiai és lelki érzelmi szükségletek. Emellett azonban a férfiaknak és a nőknek vannak sajátos teremtettségből és a különbözőségből adódó sajátos szükségleteik, amelyek nem feltétlenül azonosak. Férfinak másfajta szükségletei vannak, a nőknek másfajta szükségletei vannak. Vannak általános és vannak sajátos. Fontos megismerni önmagunk és a társunk általános és sajátos szükségleteit is. Tehát ezeket meg kell ismerni, ezeknek tudatában kell lenni. Mert hajlamosak leszünk esetleg, vagy hajlamosak lennénk irreális elvárások kategóriába sorolni azt, ami a társunknak alapvető szükséglet. Nekünk az nem, de mivel mi mások vagyunk, mi férfiak vagyunk, és ő nő, vagy nő, és mi férfiak, ebből fakadóan nem mindig feltétlenül tudjuk azt, hogy neki ez alapvető szükséglete. És nagyon fontos, hogy nem szabad összetéveszteni a valós szükségleteket az irreális elvárásokkal. Tehát különbséget tenni, tisztán látni, hogy mi az, ami igenis szükséglet, valóságos, és mi az, ami, hát mondjuk így, hogy irreális, nem valóságos, nem jogos elvárás. Ez is megint csak egy ilyen általános bevezető. Nem tudok kitérni most, mert az nagyon hosszúra sikeredett volna, és akkor másképpen is kellett volna ezt az egészet összeállítani. Nem fogok kitérni a sajátos szükségleteire a férfinak és a nőnek, viszont fogok beszélni, vagy beszélni akarok majd az általános szükségletekről. Walter Nietzsének egy nagyon sokat idézett mondata van itt előttünk, hogy mit is jelent tulajdonképpen szeretni. Azt mondja ez a Walter Nietzsche, hogy szeretni nem jelent mást, mint felkutatni és betölteni a társam valódi szükségleteit. Felkutatni és betölteni a társam valódi szükségleteit. Tehát ő is valódi szükségletekről beszél, és nem mindenféle elvárásnak a kielégítéséről, hanem felkutatni. Ez nyilván kutató munkát igényel, amit az előbb mondtam, hogy ismerjem meg a sajátomat is, azért jó, hogyha tisztában vagyok, és a társamnak is a szükségleteivel, hogyha tisztában vagyok. Felkutatom, és igyekszek betölteni a társam valódi szükségleteit. Nagyon szép megfogalmazása ez a szeretetnek. A szeretetet tanulni kell, mert ismerős ez a könyv, Walter Nietzsétől, onnan van az idézet, Fárhegyi Feri bácsi nagyon sokat szokta idézni az előadásaiban. Jó, és akkor nézzük az alapvető lelki szükségletek. Most a fiziológiaiakról nem beszélek, esetleg csak érintőlegesen. Nekem majd nagy pihenése lenne most, óriási nagy szükségem, és lazításra, mert úgy érzem, hogy szétveszülök.
Ezért tudok ide.
Ezért, igen. Itt van amúgy itt a felüdülésnek a vágya, alapvető szükséglet, és beszélünk erről, de a legelső, mindeneknek a sorában a legelső, az a szeretet vágy. Hát azt hiszem, hogy ehhez nem fél semmi kétség, hogy minden embernek alapvető vágya az, hogy szeressék, és hogy ő is szeressen. Ebben érzi kiteljesedetnek az ő életét. Ez belünk született, belünk van kódolva, Isten belénk plántálta ezt nagyon szépen, akkor érezzük, hogy szeretnek, ha valaki törődik velünk, és fontosnak tartja, hogy jól érezzük magunkat. Akkor érezzük, hogy házastársunk szeret minket, ha a meghittség és a közelség élményében részesülünk. Míg hogyha kevés szeretetet kapunk, akkor elsziketeltnek és magányosnak érezzük magunkat. Tehát alapvető vágy az embernek a szeretet vágy. De ugyanilyen alapvető, érdekes módon a szabadság vágy is. És talán érezzük, hogy azért a kettő az tud feszültségben lenni egymással. Mert miről is szól a szabadságvágy? Nagyon fontos igény ez bennünk, hogy magunk irányítsuk az életünket, és ne más uralkodjon rajtunk, hanem a sorsunk valamilyen szinten a saját kezünkben legyen. És a házasságban is szükségünk van arra, hogy szabadon, nyíltan, bátran kifejezhessük a gondolatainkat, az érzelmeinket, a vágyainkat. Szabadon akarunk megválasztani célokat, amelyeket el akarunk élni. És akkor ez a két alapvető szükséglet, ez gyakran bizony konfliktusba tud kerülni, a szeretetvágy és a szabadságvágy, mert ez valahol időnként ütközik egymással. Tehát, hogyha teljes szabadságra vágyok, igaz, akkor megtörténik az, hogy elszigetelődöm, és akkor már a szeretetvágyam az nincsen beteljesedve. Na most, annak a párnak lesz igazán boldog a házassága, aki ezt a kettőt nagyon jól egyensúlyba tudja tartani. Szeretet vágyát és a szabadság iránti vágyát, mint két alapvető fontos szükségletet. Aztán szintén nem elhanyagolható vágy az emberben az a fontosság iránti vágy, hogy fontos legyek, hogy felnézzenek rám. Az emberek szeretnek teljesítményeket felmutatni, valamit letenni az asztalra, megmászni a Himaláját, vagy hát nyilván nem mindenki, de valamiben elérni a csúcsra, hogy tényleg azt érezzem, hogy fontos vagyok. És nagyon sokszor ez az alapszükséglet és alapvágy elmegy rossz irányba, és lesz belőle egy nagyon görcsös bizonyítási kényszer, vagy éppenséggel munkamánia. Mert nyilván, hogy kemény befektetés, kemény munka szükséges ahhoz, hogy valami olyasmit tegyek le az asztalra, amire nap felnéz, ha nem is az egész világ, de legalább annak a fele. És éppen ezért ez ilyen veszélybe csaphat át, ez a fontosság iránti vágy. A felüdülésnek a vágya, úgy is mondhatnánk, hogy a kikapcsolódásnak a vágya. Ez is egy alapvető szükséglet az ember életében. Nem tudunk állandóan feszültségben lenni, az, hogy állandóan munkában töltsük az életünket. Kell a lazítás, kell a kikapcsolódás. Úgy érezzük jól magunkat, hogyha a munka és a játéknek a kettősége, illetve az egymást váltó helyen megvan, ott van az életünkben. Tehát ez is egy alapvető szükségletünk. Ugye megvan minden embernek a kedvenc időtöltés, a kedvenc hobbija, és amikor úgy érzi, hogy most már kész, tele vagyok mindennel, akkor félrevonulok a világtól, és akkor elmegyek horgászni, mert az, hogy elmegyek sétálni az erdőbe, vagy bármi más csinálok, elpizkedek, de alapvető szükséglet, hogy lazítsunk, hogy felüdüljünk, hogy feltöltekezzünk lelkiekben is, de nyilván itt testiekben is. És még egy nagyon fontos, végére értem, de nem azért, mert kevésbé fontos. Az Istennel való megbékélésnek a vágya, ez is ott van. Alapvető szükségletként, vágyként, én hiszem, hogy minden ember szívében, Augustinus mondta, hogy magadra nézve teremtettél minket Isten, és nyugtalan a mi szívünk, mint addig, ameddig benned meg nem nyugszik. Tehát ott van minden emberben a vágy, a transzcendenssel, igaz, a vágy a természet felettivel, az istenséggel. Mindenki tudja azt megfogalmazni. De nagyon nyomon követhető például Magyarországon egyre jobban, de lehet, hogy ide is átterjed már, hogy mennyire nyitottság van az emberekben az ezotéria felé. Tehát valami, ami túlvilág, ami nem e földhöz ragadt kötődés, nincs meg a megfelelő kapcsolatuk az egyházzal, a hittel, a keresztény hittel, és elmennek az ezotéria irányába. De ez mind azt mutatja, hogy belül a vágy a szívükben ott van, hogy kapcsolatban lenni a természet felettivel, hogy valahogy békességre, lelki békességre. És éppen ezért sokszor sok mindent fel tudnak áldozni azért, hogy ott ez a belső lelki béke, amit aztán hirdetnek a keleti tanítások is, a belső nirvánába el kell jutni, igaz? Tehát megvan ez az alapvető vágy. Nagyon kérdéses az, hogy hol keresi az ember a beteljesülést, hol találja meg igazán a megbékélést. hogy lesz abból valódi megbékélés, vagy csak egy hamis békesség, jogában meg transzcendentális meditáció, meg kutyafülön, és akkor majd minden van. No, tehát ezek az alapvető lelki szükségletek, lehet, hogy még van más is, én ezeket sorolnám itt fel, most szeretetvágy, szabadságvágy, fontosság, felüdülés vágya, Istennel való megbékélés vágya, illetve hát ugye végső soron az egyik legfontosabb mi is tulajdonképpen. Mire vágyik minden ember? Mi szeretne lenni az életben? A boldog. Tehát egyértelmű, hogy az ember boldog szeretne lenni. Egy boldog, kiegyensúlyozott, teljes életet élni, amiben szeretet van, szabadság van, amiben fontosnak érzem magam, felüdülhetek, az Istennel is meg vagyok békében. Tehát ez mindegy szóval, ez a boldogság, igaz? Ez a boldogság. Na, egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az alapvető szükségletünket csak egyedül Isten tudja letölteni. Tehát, hogyha valaki azért köt házasságot, mert azt hiszi, hogy majd a párja őt végtelenül boldoggá teszi, és nála és vele fogja megtalálni a boldogságot, Istenen kívül, Isten nélkülözve, csalódni fog. Hogyha ezzel az elvárással megy, hogy majd ő boldoggá fog tenni engem, akkor ez kódolva van a csalódás. Mert ezt az alapvető vágyat és szükségletet csak egyedül Isten tudja betölteni. Elvárások. Miben gyökereznek az elvárások? Nagyon fontos, hogy ezennek a gyökerét is lássuk, hogy miért van az, hogy különféle elvárásokkal megyünk bele házasságba is, például kapcsolatokba is. Tehát honnan vannak ezek az elvárások? Hol születnek meg ezek az elvárások? Azt mondom, hogy nagyon meghatározó az, hogy milyen gyermekkori élményekben volt nekünk részünk. És itt szándékosan nem mondom azt, hogy pozitív vagy negatív, mert bármelyik lehet. Ha pozitív gyermekkori élményünk van, például a házassággal kapcsolatosan, vagyis hogy a szüleink egy nagyon szép, harmonikus házasságot éltek, ez a minta előttünk, akkor biztos ott lesz az elvárás, hogy nekünk is ilyen kell. Hogy mi is ilyet szeretnénk. Tehát ott lesz az elvárás, mert láttunk egy szép mintát, ott lesz, hogy na, a miénk is ilyen lesz. Ha lehet, még egy picit egy hajszával übereljük is a szüleinkét, és akkor ezzel az elvárással megyünk, és majd jönnek a pofonok, hogy hát nem így alakul a mi házasságunk. Pedig hát ott volt az idea, ott volt előttem. Ugyanígy, hogyha rossz élményben van részünk, akkor pedig pont az, hogy na majd a miénk más lesz. A szüleink úgy éltek, ahogy éltek, olyan volt, amilyen volt, de majd a miénk az egészen más lesz. És aztán óriási csalódás az, amikor ugyanazok a bűnök, nyomorúságok előjönnek az én házasságomban is, mint ami a szüleim házasságában előjött. Tehát fontosak az meghatározó gyermekkori élmények, miben volt részünk. Aztán nagyon sok emberben van kielégületlenség, vannak felfokozott vágyak, és ebben ehhez nagyon sok minden hozzájárul manapság már, hogy felfokozott vágyakkal éljen az ember, illetve hát nagyon sokan már túl vannak sokféle csalódáson is, és aztán ebből fakadóan jönnek majd azok az elvárások, hogy nem baj, majd a házasság. Majd a házasságban kielégülök, majd ott a vágyaim beteljesülnek, és majd az teljesen csalódásmentes lesz, mert megtaláltam azt, akit a szívem kedvel. Tehát ott vannak ezek a gyökerek. Aztán egy nagyon fontos gyökér az az, hogy egy nagyon torz kép van a házasságról általában a világban, amihez nagyon nagy mértékben hozzájárul a média. A média és a média által befolyásolt sok minden, az egy nagyon torz képet mutat a házasságot. Tehát ez a hollywoodi házasság, az minden csak nem realitás. De az a fiatal, aki ezeken a filmeken nő fel, az egy ilyen képet fog kapni a házasságról, a szerelemről, a szexualitásról, meg minden másról, ami a házassághoz tartozik, és ezt a torz képet viszi bele magával a házasságba, és ehhez szabja az ő elvárásait. És akkor rádöbben, hogy hoppá, hát mi nem Hollywoodban vagyunk. Csak kérdés, amikor döbben rá. Na, hát van itt a gyökérben, bármennyire is nem szeretünk ezzel szembenézni, az önzőség. Tudnék az, hogy boldognak lenni minden áron. Tehát az, hogy azért kötök házasságot, azért megyek bele, azért élettárs kapcsolatban, hogy meg boldog szeretnék lenni. Egyedül boldogtalan vagyok, nem boldogulok, de a társam majd boldoggá fog tenni engem. És ott van ez az önző vágy, hogy én legyek boldog. Tehát minden áron, bármilyen áron, de boldog legyek. Hát igen, van egy ilyen is, hogy uralmi törekvés. Hogy na majd én megváltoztatom a páromat, mert nekem vannak ehhez jó módszereim, és faragok én majd olyan házastársat magamnak, amely nekem tetszik, és majd úgy táncol, ahogy én fütyölök. Úgyhogy van egy ilyen rejtett uralmi törekvés az emberben, hogy meg befolyásolni a másikat, megváltoztatni a másikat, leuralni egy picit a másikat. Úgyhogy van ilyen elvárás is, hogy ezt majd a házasságban kiélhetem. Ezt az uralmi törekvést. Máshol annyira nem tudom. Lehet, hogy ott a gyárban, vagy ahol nem vagyok főnök, ott ezt nem tudom kiélni. De a házasságban, na ott majd. Igen. Hát ennyi. De így biztos, hogy egyéb másat is lehetett volna felsorolni. De éppen ez elég, hogy lássuk, hogy milyen torz elvárások alakulhatnak ki még házasság előtt. Az elvárásaink azok irányulnak a házastárs felé, és irányulnak maga a házasság felé is. Először nézzük meg, hogy milyen elvárások vannak egymással szemben. Tehát a férnek, a leendő férnek, a leendő feleséggel, de nem csak a leendőnek, hanem amikor már benne vagyunk a házasságban, ezek az elvárások nem halnak meg egyik napról a másikra. Van egy ilyen, hogy a 50-50 szemlélet. Ez azt jelenti, hogy hát egyezünk meg, hogy te is beleteszed a te 50%-odat, és én is beleteszem az én 50%-omat a házasságba, és azt reméljük, hogy ettől 100%-ig jó lesz a házasságunk. Csak hogy ez nem ilyen matematika. A két 50-ből soha nem lesz 100. Hogyha mindenki csak fél szívét adja bele a házas életbe, abból soha nem lesz egy teljes házas élet. Tehát ott van ez az elvárás, nem biztos, hogy ennek hangot ad bárki is, csak ott a szívem én él bennem. Én megteszem a magamét, te is tedd meg a magadét. Én beleteszem azt, ami az én részem, de tedd bele a tiédet te is. Elmegyünk fél útig, mind a ketten, és majd fél úton találkozunk, és kiteljesedik a házasságunk. Miért veszélyes ez? Mert nyilván mindig arra fogok figyelni és fókuszálni, hogy a másik hol tart. Beletette már az 50%-ot, vagy még csak 48-nál tart. Igaz? És addig, ameddig mindig a másikra fókuszálok, a másik teljesítményére, addig igazából a magamét nyugodtan hanyagolhatom is, mert nem az a fontos, hanem hogy a másik miért nem tette bele a maga 50%-át. Tehát látni kell, hogy ez a félutas kapcsolat, ez lehetetlenség. Tehát ez így nem működik, hogy te is beleadsz 50-et, én is 50-et, és akkor ettől ez fog működni. Ugye a Biblia egészen másról beszél, nem félutas megoldásról, hanem második mérföldes útról beszél. Nyilván nem feltétlenül a házasságban mondja ezt, nem a házasság összefüggésében mondja Jézus, de hát miért nem? Miért ne vonatkoztassuk akár a házasságra is a második mérföldnek a megtételét? 50-50 szemlélet el lehet vetni. Na, van egy ilyen kedves, hogy megszoksz vagy megszöksz szemlélet. Igaz? Így megyünk bele a házasságba. Mi van emögött? Emögött az van, hogy fogadjon el engem ilyennek, mert én nem fogok megváltozni. Én ilyen vagyok, és én nem fogok ebből megváltozni. Nem is akarok, nem is fogok. Aztán ott a szívmélyén ott van az a gondolat, hogy úgyis az lesz, amit én akarok. Úgyis keresztül viszem a saját szándékomat, a saját akaratomat, a saját vágyaimat, mert én, ugye, előjön az önzőség, mert én boldog akarok lenni. És a boldogságomhoz szükségem van rád. És arra, hogy azt tedd, amit én akarok. Emögött a gondolat mögött az van az, hogy kicsi lemondással, kevés lemondással lesz majd sok beteljesülés. Kicsit adok bele, de majd lesz a haszon. Kevés befektetés, de majd lesz majd a haszon, amit ezzel kaszálni lehet. És hát ez a szlogán, hogy én ezt mindig így csináltam. Tehát ezt el kell fogadni, hogy én ezt mindig így csináltam. Ebben nőttem fel, ezt szoktam meg, ezt gyakoroltam. Ne várd azt, hogy megváltozzak. Megszoksz, vagy megszöksz. És akkor van egy, amit így neveztem el, hogy a szuperhős mitosz. Amikor azt gondoljuk, hogy a társunk, hát szuperhős. Nem is lehet más, és nem is lehet kevesebb, mint egy szuperhős. Igaz? Találja ki a gondolataimat. Igen, érdekes dolog ez, hogy ezt elmondom, mert ott a feleségem, mondjam el. tartottunk, illetve tartottam ezt az előadást az egyik érmelléki településen, és pont erről beszéltem, vagy ennek kapcsán beszéltem valamiről, és a feleségem mondott egy példát, de csak ennyit mondott belőle egy szót, hogy a műzli. És akkor nekem eszembe jutott a történet, de nem az a történet, ami neki, amit nem mondtál el nálunk a házasétán, nekem volt egy másik példám ezzel kapcsolatosan, és akkor jót nevettünk, mert pont arról beszéltem előtte, hogy hát találjuk ki a gondolatainkat. És sokszor mi tényleg a feleségemmel már voltunk úgy, hogy egy fél szóból megértettük, vagy tudtuk, hogy mire gondol a másik, de itt most kimondta a kulcsszót, és mégsem arra gondoltam, amire ő gondolt. Igen, van ilyen, hogy az egyik fél elvárja azt, hogy találja ki a másik a gondolatait. Hát általában ők szoktak így viszonyulni a férjeikhez, hogy hát ha szeretsz, akkor találd ki. Lásd belém, lásd meg, hogy mire van szükségem, hogy mire gondolok éppen, mire vágyok. A férj pedig hogy gondolkozik? Hát ha valamit kell az asszonynak, akkor majd szólni fog, nem? Hát egyértelmű teljesen. Tehát ő majd, a férj arra vár, hogy majd az asszony elmondja, hogyha baja van, hogyha amire vágyik, és várnak egymásra. Az egyik várja, hogy kitalálják a gondolatait, a másik várja, hogy mondja el, és ebből aztán csalódás lesz, mert egyik sem fogja betelni a másiknak a vágyait. Hát hozza rá a csillagokat. Igaz? Az égről ez a fajta hozzáállás. Teljesítse minden elképzelésemet, vágyamat. És akkor már minden vannak ezek a 2 az 1-ben, 3 az 1-ben, már mindent így kell eladni, mert már szimplán valami meg sem vehető. Csak az, hogyha legalább 7 összetevő van benne, meg nem tudom, már van 12 az 1-ben fokrém is, meg nem tudom micsoda. És akkor van ilyen all-in-one házastárs, tehát minden az 1-ben. Teherbíró, erős, pénzkereső, gyengét fér, szuper apuka, kiváló szerető. Ugye? Tehát ez az all-in-one. Tehát minden teljesítő, testesítsen meg a férj. De ugyanez igaz az asszonyra is, férj szempontjából. Legyen konyhatündér, legyen első osztályú lakberendező, takarító, anya, szerető, feleség. És még lehetne sorolni, csak már nem volt hely, hogy hova írjam. Úgyhogy, tehát értjük, hogy ez mit fed. Hogy elvárom, hogy a konyhában is, a gyerekek között is, a hálószobában is, az iskolában is, még nem tudom, hogy hol munkahelyén teljesítsen, és nyilván maximálisan. És ez ilyen kölcsönös elvárás egyik a másiktól, és hát valljuk meg, hogy ezek is irreális elvárások egymással szemben. Tehát a szuperhős mitosz, az tényleg mitosz. Tehát olyan férj nincs, és olyan feleség nincs. De nem csak egymással szemben vannak nekünk elvárásaink a házasságban, hanem magával a házassággal szemben is. Magától a házasságtól várunk dolgokat. Például az első, hogy kárpótol minden korábbi csalódásért, kudarcért és hiányért. Tehát, hogyha valaki ebben nőtt fel, ilyesmiken ment keresztül, sokféle csalódásért, de kudarc, a gyermekkora ilyen volt, bemehet egy ilyen vágyal a házasságba, hogy na majd a házasság mindenért engem kárpótolni fog, amit eddig az élet elvett tőlem. Most a házasságban mindent vissza fogok kapni. És erre fogok hajtani, és erre fogok koncentrálni, hogy ez valóban a házasságban ez megtörténjen. És kárpótoljon engem mindenért, ami addig csalódás volt az életemben, és hiány volt, és nem kaptam meg szeretetet, gyengétséget, törődést. Hát itt sok mindent fel lehetne sorolni. Aztán kiteljesíti az életemet, be fogja tölteni minden alapvető szükségletemet. Azt is, amit egyedül csak Isten tud betölteni, de én azt várom, hogy majd ezt a házasságon fogja elvégezni. Hát nyilván a házasságban maga a házastárs, de ettől várom az életemnek a kiteljesedését. Boldoggá tesz. Boldoggá tesz. Várhegyi Feri bácsinak volt sokszor idézett gondolata, hogy olyan igét nem találunk a Szentírásban, hogy boldogok a házastársak. Hát ilyet hiába is keresünk. Önmagában a házasság és házasságban élni nem tesz senkit boldoggá. És akkor ő mondja szintén, de két embernek, vagy két boldog embernek a házassága is boldog lesz. Tehát nem maga a házasság fog engem boldoggá tenni, hanem Isten tesz engem boldoggá, vagyis a boldogság iránti vágyamat Isten tudja betölteni, és nyilván, hogy boldogan egymást is boldoggá tudjuk tenni a házasságban. Aztán hát ott van ez, hogy anyagi biztonságot remél valaki a házasságtól. Nem tudom, hogy manapság köttetnek-e már ilyen házasságok. Hogy azért az anyagi érdek azért nem valahol ott hátul kullog, hanem azért hát jó parti az a valaki, és jó lesz azért hozzá menni. Mert, tessék?
Melania Trump.
Igen, például, hogyha egészen frisset akarunk, és igen, igen. Emögött is persze ott a gyermekkorban lehetnek olyan dolgok, hogy sok minden nem kaphattam meg. Sok minden vágyam volt, de soha nem értem el. És akkor most adatik egy ilyen lehetőség, hogy hát a társ az bizony anyagilag elég jól áll. És akkor, ha más nem is fogok kapni a házasságban, de legalább egy anyagi biztonságot fog adni, ezért belemegyek. És ezt várom el tőle, hogy anyagilag biztonságot adjon. Valaki erre vágyik. Valaki nem erre vágyik, hanem arra vágyik, hogy társadalmi presztízst és státuszt ad. Ugye? Tehát azért, most ez megint egy kis zárójel, annak idején, még mikor én voltam teológusok voltunk, akkor a bábesbógyai vallástanár képzőt papné képzének titulálták, vagy így csúfolták, mert ugye hát ott nevelődnek majd a későbbi papnék. Igaz? Most is? Most is. Hát akkor sok változott 20 év óta. Nem minthogyha húhá nagy presztízs lenne, és státusz manapság már lelkész feleségnek lenni, meg lelkésznek sem lenni. Nem az, ami már régen volt, ugye? De hát na, lehet, hogy valakinek azért mégiscsak ez számít, hogy hát egy doktornak a férje felesége, vagy egy jogásznak, vagy egy nem tudom kinek, azért státuszt ad, nevet ad, rangot ad, és ez azért fontos. Hát ugye meg tovább viszi a nevet, ugye, vagy a rangot. Ez régen egyértelmű volt, ugye a házasságkötéseknél, hogy tovább kellett vinni a nemesi, grófi, nem tudom milyen címeket, de hát azért nem halt ez ki teljesen, csak más formát öltött manapság. És hát van egy ilyen is, hogy megvalósíthatom őt magamat a házasságban. Ha én magam nem is, de az utódaimban, igen. És ott van ez is nagyon sokszor, hogy hát majd a gyermekeim. Ugye már nyilván azért sokan eljutnak odáig, hogy ahhoz, hogy gyermekek legyenek, ahhoz házasság is kellene. Nem mindenkinél így van ez, de azért legtöbb még csak így gondolja. Tehát a házasság egy jó lehetőség arra, hogy aztán majd a születendő utódok által hát megvalósítom önmagamat, és majd nagy örömmel fogok rájuk tekinteni, hogy mire is vitték. Szóval vannak ilyen elvárások magával a házassággal szemben is, és hát látjuk azt, hogy mennyire képlékenyek ezek a dolgok, és mennyire sikamlós talaj, és mennyire nem kőszikla ez, hogyha valaki ezekkel az elvárásokkal megy bele csak egy házasságba, hogy ezt várja el a házasságtól. Nagyon fontos különbséget tenni, és mindjárt látni fogjuk a konkrét gyakorlatokban, hogy mennyivel más az, hogy elvárok valamit a házastársamtól, vagy pedig hozzásegítem ahhoz, hogy olyanná legyen, amilyen esetleg az én elvárásom lenne, hogyha arra valóban szüksége van. Elvárom, hogy változzon meg az én javamra, de akkor nekem jobb lesz. Aztán a legtöbb elvárás, ami a változásra néz, hogy változzon meg, az nem arra irányul, hogy akkor neki jó lesz, hanem nekem lesz könnyebb. Tehát hagyj el a szenvedélyeit, mondj bőle nem tudom milyen rossz szokásáról. Miért? Azért, mert nekem akkor könnyebb lesz. Tehát a változás, amögött mindig az van, hogy elvárom, hogy változzon meg, de azért, mert ebből én profitálok a legjobban. Na egészen másképpen hangzik, ha azt mondom, hogy hozzásegítem, hogy megváltozhasson a maga javára. Mert tényleg neki változnia kell, de a maga javára. Mert neki nem jó az, hogyha olyan szokásai vannak, vagy stb. Egészen más. Ugye? Látszólag csak árnyalati különbség van, mert a cél mind a kettőben az, hogy változzon a másik. De ugye nem mindegy, hogy azért, hogy nekem könnyebb legyen, vagy azért, mert tényleg neki van erre szüksége. És ehhez én hozzásegítem. Igaz? Tehát nem elvárom, hanem hozzásegítem a változáshoz. Aztán elvárom, hogy fejlődjön a házasságban, igaz? Tehát, hogy egyre jobb legyen minden területen, egyre jobban teljesítsen.
vagy pedig hozzám segítem ahhoz, hogy fejlődhessen tényleg a személyiségében, hogy kibontakozhasson a semmit a személyiségen. Elvárom, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretném látni. Megvan megint a herceg kép a fehér lovon. Vagy pedig hozzásegítem, hogy azzá váljon, amivé Isten teremtette. Ez a kettő, ez teljesen különbözik egymástól. Elvárom, hogy boldoggá tegyen. Vagy hozzásegítem, hogy boldogok legyünk. Mind a ketten. Mert nem is csak az a cél nyilván, hogy én boldoggá tegyem a másikat, mert hogyha valaki azt mondja, hogy őnek is soha nem volt célja az, hogy boldog legyen, valószínűleg nem mond igazat teljesen. Tehát azt elvárni valakitől, hogy te csak a másik boldogságára figyelj, és a saját maga boldogsága egyetlen nem is kerüljön szóba, tehát az szóra sem érdemes, csak a másik. Valószínűleg ez nem állja meg a helyét. Ez pont olyan, mint egy madárnak az egyik vagy a másik szárnya. Talán valakit kérdeztek is, hogy melyik a fontosabb és a hasznosabb, hogy boldog lenni, vagy boldoggá tenni, és akkor talán pont ezt a képet mondta, hogy madárnak a két szárnya most melyik a hasznosabb. Nyilván mind a kettő szükséges ahhoz, hogy a madár repülni tudjon. De egészen más az, hogyha elvárom, hogy ő engem boldoggá tegyen, itt megint csak rólam szól minden. Ugye az elvárásoknál, ez már láttuk eddig is, hogy mind arról szól, hogy nekem jó legyen. Hogy én vagyok a középpontban, az én önzőségem. Az én vágyom arra, hogy ez meg ez, meg ez legyen. És itt pedig a társ lesz a fontos, hogy hozzásegítem, hogy növekedjen, hogy megváltozzon, hogy azzá váljon, amivé Isten teremtette, és hozzásegítem ahhoz, hogy mindketten boldogok legyünk, mert hogyha ő boldog lesz, attól én is boldogra fogom érezni önmagamat. Tehát elvárom, vagy hozzásegítem, egyáltalán nem mindegy. És akkor beszéljünk arról, hogy mit képes elindítani az elvárás az életünkben, hogyha az valóban nem valódi szükségletet céloz meg, hanem valóban olyan ideális elvárások, amelyek elengedhetetlenül csalódáshoz fognak vezetni. Egy lejtőt fogunk itt majd látni, ahol egyre lejjebb és lejjebb lehet ezen a lejtőn süllyedni. Elvárásokkal indulunk a házasságban. Sokszor nem is fogalmazzuk ezt még meg önmagunknak sem teljesen tisztán, de a társulna biztos, hogy nem mondjuk el, viszont ott élne bennünk az elvárásunk. És az első pofon az az, hogy csalódunk. Na de hát, amíg fiatal házasok vagyunk, addig nem fogunk odafigyelni a csalódásokra. És nem fogunk beszélni a párunknak a bennünket ért csalódásokról, fájdalmakról, mert azt hiszük, hogy ez csak ilyen átmeneti dolog, és ez majd elmúlik, és boldogok leszünk, és kiteljesednek a vágyaink. Nagyon fontos, hogyha elvárásokkal mentünk házasságba, és csalódás ért bennünk, hát itt most, akik fiatal házasok, de lehet, hogy aki már régen óta házasok, és még mindig vannak elvárások, vagy már mi nem adtak fel teljesen mindent. Fontos, hogy beszélni a csalódásokról. Őszintén, nyíltan, szabadon beszélni a csalódásokról. Mert a sok-sok felgyülemlett csalódás az fájdalomhoz és haraghoz fog vezetni. Salamon írja a példabeszéde könyvében, hogy a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet. Tehát amikor folyamatosan, megoldatlan, megismétlődő csalódások vesznek körül bennünket, akkor előbb-utóbb ez már fájdalomként jelentkezik bennünk, és kialakul bennünk a harag. De ez még nem a lejtő alja. Ez még nem a lejtő alja, viszont ezt is kezelni kellene. Ezekről is beszélni kellene. Beszélni a csalódásainkról, és beszélni arról is, ami már haragot ébresztett a szívünkben is, és valóban fájdalommal töltött el bennünket. A férj itt azt kezdi érezni, hogy nem tisztelik. A feleség meg azt, hogy nem szereti. De két alapvető szükség lett. A férfinak az, hogy tiszteljék, elismerjék, a nő pedig azt, hogy szeressék. És itt már azt kezdjük érezni, hogy nem tisztelnek és nem szeretnek. A férj visszavonul, kevesebbet beszélget, több időt tölt távol az otthonától. A feleség kifogásolja, hogy a férje nem beszél vele, túl sokat dolgozik, és már semmi romantika nincs a kapcsolatukban. A kérdés, hogy van-e még romantika a kapcsolatban? Hány éve vagyunk házasok? Ki hány? Igaz? Van-e kis romantika? Maradt még romantika? Vagy valami megölte? A fájdalom és a harag képes kiölni sok mindent a kapcsolatunkból. Hogyha ez is állandósul, akkor jön a sérelem, vagy másképpen nevezhetjük neheztelésnek is. Itt már egy szinte egy olyan fordulópont következik be a házas életben, ahol a házastársak kezdenek másképpen viselkedni. A veszekedések végtelenné válnak, nincs rájuk megoldás. Előfordul az is, hogy napokig nem szólnak, egymáshoz neheztelnek. És ugye honnan indultunk el? Voltak elvárások. Nem teljesültek, csalódtunk. Újra megismétlődtek, jött bennünk, és lett fájdalom és harag. Ez sem oldódott meg, egyre csak távolodtunk egymástól, és most már neheztelés van. Most már hátat fordítok, most már nem szólok hozzád, most már megvonom magamat tőled a szexuális életben, és így tovább. Aztán lehet, hogy másokkal megbeszéljük azt, hogy mennyire nem jó a mi házasságunk, hogy mennyire eltávolodtunk egymástól. Tehát a neheztelés, a sérelem, ez már egyre mélyebb, egyre jobban, mélyebbre hatol, és egyre nehezebb már innen visszatérni. Tehát az a lejtőnek a tulajdonsága az, hogy megállni biztonságosan a legtetején lehet. Onnantól lefele már egyre kockázatosabb és veszélyesebb, és félő, hogy nem lesz megállás. És ez egyre csak gördül lefele, mint a lavina. A sok neheztelés, sérelem végül keserűséghez fog vezetni. Keserűség. Nagyon sok megkeseredett férj és feleség van a házasságokban. A bizalom teljesen eltűnik a kapcsolatukból. Mindketten azt hiszik, hogy jutottak el idáig, ugye kérdés, azt hiszik, hogy a másik nem támogatja őket, csak bántani akarja. Eljutnak odáig, hogy azt feltételezik, hogy a másik bántani akar. És már nem áll mellettem. Az alapvető kommunikáció is megszűnik. Amikor valakit keserűség ér, egy rossz kapcsolat áldozatának érzi magát, és aztán feltevődik az a kérdés, hogy hogy tudtam én hozzámenni ehhez az emberhez, hogy hogy tudtam én elvenni ezt a nőt feleségül. És aztán de még egy lépés van, a teljes csődig, ez pedig az érzéketlenség. Az emberek belefáradnak a folytonos fájdalomba, és érzéketlenné válnak. Ez egy ilyen önvédekezési rendszer az emberben, amikor annyi bántás, és annyi csalódás, és annyi fájdalom ér, akkor ezt muszáj valahogy feldolgozni, kikapcsolni, és akkor érzéketlenné válok. Tehát beveszek egy olyan érzéstelenítőt, ami fáj már, de nem úgy teszem, mintha ezt nem érezném. Nem engedem, hogy többé bántsanak. Jól akarom érezni magam. Ezt megérdemlem, ez alapvető emberi jogom. Sértéseket vannak egymás fejéhez, és azt hiszik, vagy azt keresik, hogyan tudják egyre jobban elnyomni a fájdalmukat. És aztán ennek megvannak a sajnos tipikus módjai, vagy viszony kezdenek valakivel, vagy alkoholba menekülnek, vagy átköltöznek otthonról. Tehát ez, amikor már érzéketlen, néválok, és menekülök valamibe, valakihez. És akkor az érzéketlenségtől már csak egy kis lépés a válás. Ez a lejtőnek az alja. Amikor már úgy látják, hogy kész, nincs tovább, nem lehet tovább, és itt már nyugva lelkileg már teljesen elhidegültünk egymástól, nincs értelme másféleképpen sem életben tartani ezt a kapcsolatot. Persze az, hogy mivel jár egy válás, az egy külön téma és egy külön problematika. De nyilván, hogy ott van az a kérdés, ami állandóan visszatér, és marcangolják egymást és magukat, hogy hogyan jutottunk idáig. Hogyan jutottunk idáig? Az elvárásoktól, az irreális elvárásoktól, a túlzott elvárásoktól eljutottunk a válásig. De meg voltak ennek a stációi, ahol még meg lehetett volna állni, ahol még fel lehetett volna dolgozni ezeket a dolgokat. Mondom, leginkább ugye elvárások, csalódás van. Őszintén beszélni a csalódásainkról. Hát mi házasságunkban is voltak elvárások, nem az főleg a feleségem részéről, mert ő is nincs itt, ezért beszéljek az ő nevében. Voltak elvárások, és voltak bizony nagy csalódások. Volt ott fájdalom és harag is már a mi kapcsolatunkban, de Isten kegyelméből valóban sikerült megállni még, és megbeszélni, és átbeszélni, és rendezni ezeket a dolgokat, és nem jutottunk el a keserűségig, vagy az érzéketlenségig. Úgyhogy Istennek nagy kegyelme az, hogy ezen az úton meg lehet állni. De ha abból indulunk ki, hogy mi váltotta ki ezt az egészet, hogy volt egy elvárás. Jó, nyilván valóságtól elrugaszkodott elvárás, irreális elvárás, de ezt nem ismertem be magamnak. Nem tudtam, azt hittem, hogy ehhez nekem jogom van, és ezt elvárhatom. Legalább ennyit elvárhatok a házastársamtól. De ezt nem kommunikáltuk le, nem beszéltük meg, jöttek a csalódások. Nem csak egy, hanem sok, több, és ez ott görgettünk magunk előtt, akkor bizony erre a lejtőre, erre a lavinára rá lehet állni, és aztán ez tényleg nagyon tud tarolni. Összegzésképpen mit lehet elmondani mindezek után? Hát amit az elején is szó volt, ismerjük fel és tegyünk különbséget a valódi elvárás, szükséglet és az irreális elvárás között. Az, hogy felkutatom és igyekszem betölteni a társam valódi szükségleteit, az egy életre szóló program. Tehát az a házasságban egy életre szóló program, hogy folyamatosan is találok újabb és újabb olyan dolgot a házastársamban, amiről kiderül, hogy hát valódi szükséglet. És lehet, hogy 10 év után ébredtem erre rá, vagy jöttem rá. Vagy 20 év után, vagy ki tudja hány év után. És tudok különbséget tenni, hogyha ez igen valódi elvárás, szükséglet, vagy pedig irreális elvárás. Visszatérve, mielőtt tovább megyünk, nagyon klasszikus példát szoktak emlegetni, ugye házastársi konfliktus, hogy hogy szokott előállni. Ugye klasszikus példa, feleség egész nap otthon van. Most főz, takarít, végzi a háztartási munkát, nincsen kivel beszélgetnie. Van 30 ezer szó szükséglete, azt mondják legalábbis. Azt nincs kivel megbeszélnie. Max a szomszédasszony átjött, és akkor 5000 szóban kimerítették az az előtti sorozatnak a témáját, de ennyi. És alig várja, hogy a férj hazajön a munkából, hogy aztán majd neki elmondhassa azt, amivel egész nap küszködött, hogy milyen problémák vannak az iskolában, a gyerekekkel, meg Marci mit mondott meg, Julisnak mi a baja, és mi történik, hazajön a férj, fáradtan a munkából. Neki milyen alapvető szükséglete van akkor, mikor szétáll a feje a stressztől? A csönd, leüljön a tévé elé, vegye az újságot, és kapcsolja ki a fejét, és ne halljon, ne lásson, bambuljon, lazítson, mert nézd, mert így jött haza, és tele van stresszel, és ez gőz, és ki kell ereszteni valahol. És akkor a feleség meg egyszerűen nem érti meg, hát te nem törődsz, nem szeretsz, nem figyelsz rám. Hát nekem meg alapvető szükségletem, hogy elmondjam neked azt, ami történt, igaz? És ebből aztán adódhat rögtön egy konfliktus. Ez egy elvárás, ugye? Elvárás, hogy a férj figyeljen rám. Irreális elvárás. A férjnek szükséglete az, hogy kikapcsolódjon, igaz? De természetesen ez nem jelenti azt, hogy ez minden nap így ismétlődik, és akkor szépen élnek egy párhuzamos életet. Ilyenkor a feleségnek tudnia kell, hogy akkor hagyni kell azt a fél órát, azt a nem tudom mennyit, hogy a férj tényleg engedje ki a gőzt, nyugodjon le, csillapodjon le, és aztán utána lehet akkor szépen szeriden előhozni azt akkor, hogy mi is volt akkor Janikával az iskolában is, így tovább. De hogyha a férj, vagy a feleség akkor egy durcáson azt mondja, hogy na, vele nem lehet beszélni, mert te soha nem élsz rám, vagy soha nem figyelsz rám, de ezzel a munkahelyen erre meg arra időd van, ne, stb. Tehát látjuk azt, hogy hova tud fajulni egy ilyen, hogyha a feleség nincs tisztában azzal, hogy a férjének alapvető szükséglete a felüdülésnek a vágya, a kikapcsolódásnak a vágya. Ezt ki kell elégíteni, tehát főzzön egy jó vacsorát, tegye elé, adjam elé a behűtött sörét, aztán utána mindent meg lehet beszélni a férfiakkal, most nem, hogy titkot elárultunk. Tehát nagyon fontos, hogy valódi elvárás és szükséglet és irreális elvárás között tudjunk különbséget tenni. Társunk valós szükségleteire és a magunk feladat körére összpontosítsunk. Tehát tudjuk azt, hogy mi a társunk valódi szükséglete, és hogy mi a mi saját feladatkörünk, szerepkörünk, erre összpontosítsunk. Mert hajlamosak vagyunk, amikor ugye beszél a Biblia a feladatkörökről, házastársakról, hogy ti férjek, ti feleségek, akkor ezt mindig a másiknak halljuk. Na hallod, mit mond neked? Hogy mit kellene te tegyél? Ez is egy nagy kísértés, hogy mindig a másunk, a társunk feladatkörére összpontosítunk, hogy neked mi lenne velem szemben a feladatköröd, és mi az én szükségletem, igaz? Azt is szem előtt tartjuk, hogy mire lenne nekem szükségem. Na ezzel szemben legyen szempont és összpontosítás társunknak a valódi szükségete, és a magunknak a feladatköre. Erre összpontosítsunk. Egy nagyon fontos dolog, csak a szeretet és az elfogadás légkörében várható változás. A másik ember részéről, a másik emberben az elvárás és a megfélemlítés csak szenvedéshez vezet. Tehát, hogyha az az elvárásunk, vagy az a tervünk, hogy változzon mellettünk a társunk, de ezt, hogyha elvárással és megfélemlítéssel akarjuk elérni, akkor ebből csak szenvedés lesz, de változás nem. A változáshoz szeretet és elfogadás légkörére van szükség. És ebben fog változni magától a társ, hogyha megvan a szeretet és az őszinte elfogadásnak a légköre. Ki kell próbálni. És a nagyon fontos dolog még a végére az, hogy Isten szeretete megment, meggyógyít és megújít. Tehát azon a bizonyos lejtőn van lehetőség gyógyulásra. Van lehetőség arra, hogy megújuljon a kapcsolatunk, hogy meggyógyuljon a kapcsolatunk. Akkor is, amikor már lehet, hogy a keserűség kezd fölnövekedni, tehát már nagyon lent vagyunk a lejtőnek az aljához közeledve. Mindig van lehetőség visszatérni, mindig van lehetőség, hogy a válás meg lehessen előzni. De ehhez valóban Istenhez kell menekülni, az ő segítségét kell kérni, és az ő szeretete képes megmenteni a kapcsolatainkat, meggyógyítani és megújítani. Mert erre van nekünk szükségünk. És azt hiszem, hogy itt a vége. Fussel vége, véve. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. Elnézést, hogyha nagyon fáradtnak tűntem, az is voltam.
Közben
felüdültünk, igen. Aki más felüdült, maga is felüdült. Hát, hogyha a testvérek felüdültek, akkor én is felüdültem.
Szeretném kiadni magad, ma éjjel van itt esélyre jár, a jó gyanús levegőt, olyan jó lehet
tanulni. Hát, igyekszek kihasználni. Hogyha holnap reggel nem nekem kellett volna szolgálni, akkor még jobb lett volna esetleg a szolgálat, nem vagy így is.
Azt hagyjad az úrra.
Így van.
Légy úrra. Köszönjük szépen. Ez a téma nem az életletem volt. Itt van-e valami az az illető személy, aki
javasoltam?
Tavaly borzsaszedéskor javasoltam. Nincs senki, aki emlékszik rá? Akkor nincs itt az a személy. Nem tudom,
javasoltad, de...
Tehát szoktam megnézni, mindig visszalapozni a füzetemet, hogy a borzsaszedéskor milyen téma, a javaslatok jöttek, és hát ebből indultam ki, amikor ezt a címet megfogalmaztam, azaz a más megfogalmazását továbbítottam. Nincs odaírva a név, hogy ki javasolta, de biztos, hogy
akkor maradt a tűrő.
Mindnyájunknak jó fogott ez a téma.
Hát nekem jól fogott, mint mindig.
Köszönjük szépen. De hát egy idő után, ugye egy közel 40-hez, 40 év házassághoz már ismerik annyira egymást, hogy nem várunk el nagy dolgokat.
Már inkább
azon törekszünk kölcsönösen, hogy tényleg hogy tegyük még ezt a néhány rövid évet, ami által van egyre örömtelibbé egymás számára, mert ez a legfontosabb. Például amikor már a gyerekek körüli formolódás feladat megszűnik, ugye, és akkor hirtelen ránk szakad a lehetőség, hogy több időnk van egymással foglalkozni, és ez nagyszerű lehetőség.
Jönnek az unokák,
ugye? Azt mondjuk már szétszednek egy
kicsit. Az jó, hogyha ez a gondolat fogalmazódik, mert éppen ez szokott még egy második krízis lenni a házasságban, amikor a gyermekek kirepülnek, és egyszerűen értelmetlennek tűnik hirtelen, most akkor mit kezdünk egymással? Mert eddig ugye közös cél volt a gyermekek nevelése szányra, fájó bontogatása, meg elengedés, és akkor hirtelen hoppá, ketten maradtunk megint, és akkor most mit csináljunk? Mihez kezdjük? Tehát nagyon jó, hogyha... Nagyon jó, hogyha ha ez úgy tud tényleg kiteljesedni. Na, ezt még elmondom, de nem azért, hogy dicsekvésnek tűnjön, csak ez is valamiképpen kapcsolódik a témához. Hát ugye, tegnap este későn érkeztünk haza a szolgálatból, éjfél elmúlt már, és ma reggel pedig igyekeztem minden korábban ide érkezni. Na de nem felejtettem el, hogy holnap Zsuzsanna nap lesz, ugye a feleségemnek a névnapja.
az egyik kedves szomszédnak, akinek virágüzlete van Margitán, gyorsan még pénteken lerendeltem egy virágcsokrot, tulipán, mert nagyon szeretné a feleségem. El akar jutni Hollandiába a kőkönyhofot megnézni. Na mondom, egy kicsi kőkönyhofot most akkor le fogok neki varázsolni, és erre teljesen nem számított. Úgyhogy meglettem ma reggel, még pizsamásan volt szegény. És na mondom, ez akkor egy kicsi kis Hollandia kőkönyhof most, és előre gondolva te 4 napodra, mert nem leszek itt, és mire én hazamegyek, ő már elmegy ima heti szolgálatra vasárnap, úgyhogy nem is találkozunk, de majd csak késő este. És azt mondja, na, igen, tehát az, hogy az nem irreális elvárás, hogy időnként egy virágcsokor a férfi részéről, de nem Valentin napra, mert attól ide voltam a feleségem, és nem március 8, amikor mindenki vesz mindenkinek, hanem csak úgy, bármikor. Ennek ez a varázsa, amikor nem is gondol rá a másik, nem egyszerűen. Jó, most nyilván Zsuzsanna nap volt, tehát volt azért valami apropó, de tényleg az, hogy ez nem ideális elvárás, hanem valódi, mert ez azt üzeni, hogy fontos vagy, hogy számon tartalak, hogy kedveskedni akarok neked, hogy gondolok rád, és így módon is. Na, úgyhogy ez úgy jó volt, azt mondta, hogy ezt mondjam el még. Az eladás után, közben, végén, bármikor.
Na, köszönjük Zsuzsának is a közönünket.
Hát, benne volt, igen. Áldozom.
Jó. Testvérek, most egy 1/4 órás